Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Egy olyan periódust tekintünk át itt a tetőteraszon, amely lényegében az egyik legkevésbé kutatott és egyik legsötétebb időszaka a közelmúltunknak, ez a 44-46-os intervallum, amely a frontátvonulást jelenti Erdély szerte, és ennek az egyházi vonatkozásait, pontosabban a református egyházkerületre való kihatását kutatta Benkő Levente. Doktori dolgozatot írt belőle, meg is védte most frissen, és mi hamarjában témaként itt tárgyaljuk a műsorban. Köszönöm, Levente, hogy itt vagy, felszusszantál, most már nincs izgalom, nincs stressz, úgyhogy kicsit lazábban beszélhetünk arról, ami az utóbbi 5 évedet lefoglalta, de folytatódik, mert hogy a dolgozat megvédésekor utaltál rá, hogy a 46 augusztusra és szeptemberek közti időszak az további feldolgozásra vár. Köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a lehetőséget, szeretettel köszöntöm a Kolozsvári Rádió hallgatóit.
Ez, hogy elkezdett kutatni a történetet, lényegében jól összefügg mindazzal az érdeklődéssel, ami annak előtte téged történészként meghatározott. Ugye a Malinki robottól elkezdve a különböző második világháborús és azt követő láger történetek és események lajstromozása az tulajdonképpen valahogy már közelítette ez a témához. Nem volt teljes mértékben ismeretlen, és van a doktori munkája is egy része, ugye a foglyok és elrekvirált emberek fejezete, ami valószínű, hogy már olyan ismerős volt. De egyébként ez a terep mennyire volt neked otthonos? Mert itt levéltárakat kellett kutatni, a gyűjtőlevéltártól elkezdve egészen a parókiáknak a még fellelhető anyagáig.
Hát tulajdonképpen az, amit én elvégeztem az utóbbi 5 vagy akárhány évben egyháztörténeti vonatkozásban, az valóban egy folyamatnak a része. Ahogy sok-sok interjút készítettünk, nem egyedül voltam ezzel, hanem mondok neveket, feleségem Papanna Mária, Boros Ernő Nagy Károlyban, Murádin János Kristóf Kolozsváron, meg Jokom István újságíró kolléga Kézdivásárhelyen és környékén, Kézdiszéken. Egyre inkább bennem legalábbis megfogalmazódott az igény, hogy jó, rendben van, mentjük a menthetőt, tehát annak a nemzedéknek az emlékeit.
Ez az oral history
része. Oral history része, mert hogy az óra ketyeg mindenkinél, és az a nemzedék lassan el fog menni. Ez a 90-es évek elejétől a felszabadulás, vagy a rendszerváltás, nevezzük bárminek, annak az elején kezdett gyűjtés, ez tényleg a, nem éppen a 24. órában történt, mert akkor
hát az utolsó előtti vagont elfogtad nagyjából.
Fogtuk.
Igen. Fogtátok, igen.
De hát nyilvánvaló, hogy mindenki tudta, hogy az a nemzedék előbb-utóbb el fog menni, tehát menteni kellett a menthetőt. 1. 2. A levéltári forrásokkal az a helyzet, hogy azok, ahol biztonságban vannak, már pedig azt tapasztaltuk az eddigi kutatásaink során, hogy mindenütt biztonságos körülmények között tárolják őket, legyen szó parókiákról, legyen szó állami vagy egyházi levéltárakról, egyházmegyei vagy központi levéltárak. Ez érvényes.
Bár kritikát azért megfogalmaztál, hogy elég sok helyen rendezetlen, tehát fellelhető, de igazándiból egy halom papír.
Ennek nincs pejoratív tartalma, ennek a megállapításomnak, ugyanis az történik, vagy az történt, hogy itt most a református egyházkerület iratanyagáról beszélünk amblok. Ugyanis az történik, hogy a nagyon sok egyház megyénél a levéltárnak otthont adó helyiséget javítások alá vették, felújították, emberhez méltóvá tették, az egyház visszakapta, fel kellett javítani, a rendbe kellett raknia, és az iratanyag az be van csomagolva, és datálva minden csomag, hogy az mit tartalmaz. Eddig a szintig teljesen rendben van minden. Következő lépés van hátra, ami azt jelenti, hogy az egyházkerület szakemberei, levéltárosai ott a helyszínen a lista alapján és a dobozok alapján behelyezik, berakják a helyükre, rendezik magát a levéltárat, hogy témánként, csoportonként, évszámonként, időrendi sorrendben, stb. Megvan ennek a rendszere.
Ez be a munkádat mennyire késleltette, vagy tette nehezebbé, hogy volt olyan eset, hogy kimentél a parókiára, azt mondták, itt van az anyag, tényleg meg is volt, de ugye, ahogy mondod, ebben az állapotban. Tehát, hogy tulajdonképpen neked kellett kiszelektálni, gondolom a lelkipásztor segítségével, vagy a gondnok segítségével, ahol éppen nem volt lelkész, azt az anyagot, ami erre a periódusra vonatkozik.
Parókiákat említettél. Parókiákkal az a helyzet, hogy ismereteim szerint az egyházkerülethez tartozó parókiális irattárak, levéltáraknak szerintem 99%-a rendezett. Tehát a kolozsvári gyűjtőlevéltár munkatársait, és itt neveket mondok, Ősz Sándor előtt, Tóth Levente, Marosvásárhelyen Berekméri Róbert, ő a Marosi Egyházmegyei Levéltárnak a munkatársa, és az az Egyházmegyei Levéltár viszont rendezett, könnyen áttekinthető. Tehát ők olyan iratmentést folytatnak, és olyan szakszerű munkát folytatnak, hogy az mindenképpen megsüvegelendő. Ennek következményeként, amikor kimentem bármelyik parókiára, Erdővidéken, vagy Kalotaszegen, vagy bárhol máshol, pontosan tudtam, hogy ezt a dobozt kell keresni, a tiszteletes úr kivette, kibontottuk, ott volt minden, lehetett kutatni, egy-két óra alatt kifényképeztem mindent belőle, ami érdekelt, és mentünk tovább. Volt olyan példa is, hogy hát ugye fiatal lelkész, vagy lelkészek kerültek néhány éve az adott parókiára, és hát az ő tudomások szerint nem volt ezzel a kutatási témával kapcsolatos iratanyag.
Mondták, hát ők is rácsodálkoztak ott helyben.
Volt rá példa, igen, hogy mondták, hogy hát itt nincs olyan anyag, én nem tudok róla, de hát azért jöjjön be, ha erre jár, és akkor legalább kezet fogunk. És kiderült, hogy volt anyag bőségesen, és örömmel fedeztük fel mind a ketten, hogy van nyoma annak, ami történt. Tehát le van dokumentálva az, ami történt.
Mi az, amit anyagnak lehet nevezni ebben az esetben? Levelezések, jegyzőkönyvek, körlevelek, püspöki utasításokkal, esperesi tudósítások vagy rendelkezések, és esetleg olyan feljegyzések, amelyek majdnem naplószerűek, de tulajdonképpen a közösségről szólnak, tehát nem egy egyéni, szubjektív ugye memoár, hanem tulajdonképpen az illető egyházközségnek az állagát, helyzetét, esélyeit vagy veszteségeit listázzák. Ezekből áll össze az a
igen.
kép, amit
igen,
válaszolsz.
Pontosan így van, tehát három szinten történik az egyház felépítése, gyülekezet, azaz helyi egyházközség, egyházmegye, központi főhatóság, azaz
egyház kerület. Igen. Akkor még jegyezzük meg, hogy akkor még nem volt ez a dihotómia, hogy a királyhágon melléki és belső Erdély, vagy Erdély egyszerűen, hanem az egész ez így unblock.
Nagyjából így volt, igen. 44-ben, amikor megtörténik a Románia átállása, a frontátvonulás időszaka, abban az esztendőben 14 egyházmegyéből állt az egyházkerület. Tehát a Partiumnak egy része az a Tiszántúlihoz tartozott, a megnagyobbodott, vagy visszanőtt Észak-Erdéllyel kiegészült Magyarország területén, Dél-Erdélyben maradt viszont az egyházkerületnek jó része, elég sok egyházmegye, hát Szeben, Brassó, Hunyad és így tovább.
Szerencsére ezt azért tanulmányozta az egyik református szentgyörgyi illetőségű lelkész, teológus, Nagy Alpár.
Ugye? Nagy Alpár Csaba, aki ebből írta a doktori szakdolgozatát, disszertációját, a dél-erdélyi egyházkerületi rész története 40-től 45-ig. Nagyon szép munka, le a kalappal. Éppen emiatt én nem is mentem a dolgozatommal, a kutatásommal át Dél-Erdélybe, mert tudtam, hogy az már fel van dolgozva. Kérdezted a forrásokat, tehát három szinten vizsgáltam én is vezető tanárommal, Buzog Endezsővel együtt a forrásokat, ami azt jelenti, hogy átnéztük a püspöki levéltár teljes iratanyagát, főleg 44-45-46-ra fókuszálva, de 40-es évek elejére is, azaz a második bécsi döntést követő időszakra is, mert a 44 őszi történések...
Nyilván nem lehet kiszakítani a kontextusból.
Nagy egészből, így van.
Ez kilóra? Hány font papír, vagy folyóméterbe szokták ugye ezt mondani? Igen. Mégis, hogy a hallgatóknak legyen elképzelése, hogy hát nem tudom, egy 6x5-ös szobában így mindaz, amit 5 év alatt fölkutattál, elférne szépen stószolva?
Azt hiszem, hogy elférne, igen. De sok hely nem maradna. Ugyanakkor folytatva az előbbi gondolatomat, átnéztük az igazgató tanács összes jegyzőkönyvét, iratanyagát, levelezést, egyház főhatóság, esperesi hivatalok közti levelezés, a főhatóság levelezését továbbítva, egyházközségek, gyülekezetek és esperesek közötti levelezést, ezen kívül személyes levelezést, esperes és püspök között, püspök és lelkipásztor között. Minden lehetséges forrás megnéztünk. Nagyon fontos iratanyag a lelkipásztorok évi kötelező jelentése. Tehát minden évről jelentést kellett tennie, és a kérdések között volt olyan, hogy anyagi veszteségek, tehát anyagi szempontból milyen volt az előző évben a egyházközség állapota, személyi változások mik voltak, átmentek más felekezethez, betértek a református egyházkebelébe, ezt is nyilván tartották iskolai szempontból, nőszövetségek.
Elköltözések, halálozás, születés, kereszt. Elő, konfirmálás, ami egy ilyen
így van.
Esztendőben fontos.
És a kutató téma vonatkozásában nagyon-nagyon fontos forrás ezekben a lelkipásztori jelentésekben. Az a 12. oldalon van, ha nem tévedek, egy olyan kérdés, hogy egyéb említésre méltó események. Na most ide írták be a lelkipásztorok a 45-ben készült előző évi jelentésükbe azt, amit ők fontosnak tartottak, hogy a front átvonulás időszakában és utána mi történt. De nagyon fontos és nagyon érdekes adalékokat találtam, ezt már egyénileg nyilván a Buzogán professzor vezetésével és tanácsait figyelembe véve, a helyszínen, tehát sok olyan parókián találtam a levéltárakban, irattárakban leveleket, üzeneteket elhurcolt emberektől, foglyoktól.
Ami a gyűjtőlevéltárban nincs,
nem
lehet.
Így van. Mondok egy példát, Kibédre hazatérő foglyok tanúsították a lelkipásztor és a hozzátartozók előtt, hogy XY honvéd bajtársam ekkor és ekkor itt elesett, vagy ekkor és ekkor még ott hagytam a Magnyitogorszki fogolytáborban. Mondtam ilyen példákat. Tehát van ilyen is, számos ilyen iratot találtunk, illetve találtunk olyant is, hogy Kolozsváron átutazó fogolyszerelvényekből dobáltak le kisebb-nagyobb cédulákat, egész névsorokat is találtunk, tehát ha szabad így fogalmazni, elnézést, nagyon szakmaiatlan kifejezést fogok használni. Az egyik legnagyobb fogásunk az volt, amikor rábukkantunk egy 172 nevet tartalmazó névösszeírásra. Egyértelműen látszik, hogy kétfajta kézírással született, ami azt jelentette, hogy az egyik vagonba összeírták az ott jelenlévőket, valószínű valahogy átadták a papírt a másik vasúti marha vagonba, mert azokkal igen, szállították foglyokat, és ott folytatták 172-ig fel a névsort. Nagy valószínűséggel azért nem folytatták tovább, mert közben megérkezett a szerelvény Kolozsvárra, és azt az összehajtogatott papírt
ki kellett dobni,
így van,
és el kellett juttatni.
Azzal a kéréssel, és ez meg is van fogalmazva, hogy nagyon kérjük a megtalálót juttass el a református püspökségre, arra kérve az egyház főhatóságát, hogy juttass el ezt az összeírást a svéd és a nyugati diplomáciai testületekhez, mert hogy nem itt történik. 45. május második fele, 45. júniusáról beszélünk, amikor már de facto a második világháború Európában véget ért.
Igen.
Na ezért értek ők segítséget, hogy bocsánat, vége a háborúnak, mi nem
akartunk. Nem indokolt.
Így van. És mi az érdekes, hogy ez a pozsonyi fogolytáborból Szovjetunióba indított szerelvényről van szó, amelyik átment Kolozsváron, majd fogsános úgy ki a Szovjetunióba, hogy Stark Tamás budapesti történész kolléga megtalálta előttem, Budapesten megtalálta az ehhez a 172 fős névsorhoz tartozó, vagy ezzel kapcsolatos iratot, levéltárban a feljegyzést, egy ilyen szintén kidobott cédulát, miszerint tudatják a kintlevőkkel, hogy elindítottak minket Pozsonyból ekkor-sekkor fogsánon keresztül a Szovjetunióba, erre fel Kolozsváron megtaláljuk a névsornak egy részét. Ugye milyen érdekes a kutatás?
Hát ez igen, szinte kalandregénybe vagy, igen, vagy oknyomozó krimibe illő mozzanatok. Ha a térképet nézzük, Levente, akkor mi jön le ilyen összesítés után, hogy ez a 44-46-os időszak melyik részét sújtotta református szempontból Erdélynek leginkább? Nekem az a benyomásom, hogy ez a mi környékünk szenvedte meg leginkább. Tehát a mezőség, Kolozsvár, a mostani Kolozs megye, még Fehér is egy kicsit. Tehát, hogy itt voltak a legnagyobb atrocitások, vagy legalábbis a leggyakrabbak, a fosztogatás, a mindenféle egyéb bántalmazás, és hát nemi erőszakokról is fogunk beszélni, bár ugye ott nagyon hiányosak és balladisztikusak valójában a feljegyzések. Mondom, nekem ez jött le, így ahogy az összesítést, az előadásodat, a védésed során felsorolt adatokat figyeltem, hogy talán itt ez a zóna volt a leginkább kitett, leginkább magára hagyott, legkiszolgáltatottabb, itt keresem a megfelelő kifejezést.
Az eddig feltárt és feldolgozott források valóban ezt mutatják, hogy itt ezen a vidéken volt a legtöbb atrocitása és a legsúlyosabb történések itt voltak, különösen a Széki Egyházmegyében, Szamosújvár és környéke,
Meg Kalotaszegbe is benyúlt.
A Nádas mente főleg.
Igen.
Itt azt kell tudni, hogy a román átállás híre olyan helyzetet teremtett az egyház felső vezetésében, hogy ez úgy augusztus végén, szeptember elején egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy pánik hangulatot okozott, de hirtelen az emberek rájöttek, hogy valamit itt tenni kell.
Ez a püspöki utasítás, hogy mindenki maradjon a gyülekezeténvel, de amennyiben úgy látja, tehát ez egy ilyen megengedő, nem egy nagyon határozott és egyértelmű utasítás, hanem talán ez is tükrözi ezt, amire utalsz, ezt a bizonytalanságot, hogy tartsatok ki, ez az alap, De amennyiben látjátok, hogy ez most olyan helyzet, hogy veszélyben vagytok, akkor ne időzzetek.
Igen, pontosan erről van szó. Tehát az említett időszakban szeptember 3-ától úgy 20-áig, az a bő két hét, arról szólt egyház fővezetés szintjén, hogy több tanácskozásra hívta össze Vásárhelyi János püspök az éppen kéznél levő, tehát az egyházkerület munkatársait és az éppen kéznél levő, a közelben levő lelkipásztorokat, hogy akkor mit tegyünk. És itt fogalmazódott meg Vásárhelyi János részéről az, hogy...
Ennek van jegyzőkönyve ennek van, a tanácskozásnak?
Mindegyiknek igen. Van. Fel is dolgoztam mindeniket, és ebben fogalmaztam meg Vásárhelyi János, hogy a lelkipásztornak a gyülekezet mellett a helye. Nyilván a református egyház, általában a protestáns egyház hierarchiánál és a felépítésénél fogva nincs benne parancsuralmi rendszer, nem működik. Nem kötelezhet egyetlen lelkészét sem arra, hogy már pedig ott maradsz, hanem rábízta kinek-kinek a lelkiismeretére, vagy ahogy említetted éppen a helyzetére, hogy dönt. Na most ezeknek a gyűléseknek a következményeként a levelezés, a kiértesítések nem jutottak el mindenhova. Főleg a Székelyföldre nem jutottak el, tehát ott van Kézdi szék, Orbai szék, Sepsi szék. A posta szünetelt, hadicselekmények történtek. A Szovjet
tehát
Unió...
helyben kellett a döntést meghozni a lelkipásztornak.
A szovjet csapatok megtámadták a keleti Kárpátoknál Magyarországot, tehát ott helyben kellett dönteni. Visszatérve, vagy maradva a Székelyföldnél, azok a források, a székelyföldi források azt tükrözik, hogy ott a front viszonylag gyorsan átment, azon a területen. Egyrészt, másrészt lévén, hogy a Székelyföldön a magyarság többségben van, tömbben él, nagyon elszórt, nagyon ritka etnikai atrocitások történtek. Az ottani magyarság nem volt kitéve annak, hogy a románság, vagy annak egy része mondjuk tömegesen, vagy nagyobb számban rájuk támadjon. Voltak természetesen kivételek vegyes lakosságú falvakban, úgy, mint Kovászna, Zabol, az Ágon, ahol a 40 őszi magyar román ellenes így van, a túlkapásokat megtorolták.
Igen, hát az inga járattól történet.
Hozzátesz, emberileg hozzátehetjük nyugodtan, hogy ez a természetes, adok-kapok. Benne van a pakliban, bocsánat a pestélyes megfogalmazásért. Szárazajtán kirívó eset történt, az nem is érdemes abba belemenni, ott a Mányó gárdák vérengzést hajtottak végre, miként Domokoson, Csíkszentdomokoson, Egeresen, stb.
Meg Tordaszent Mihályon adok egy...
Így van.
Ugye a saját falumban az a 10 magyar ember, aki magyarságáért... szenvedett, illetve halt meg.
Így van. Ugyanakkor említettem széket. A széki akkori helyettes esperes, Cseterki János, ördöngös füzesi református lelkész. Szerintem ő dokumentálta le a legjobban azt az időszakot. Külön jelentést készített a magyarok ellen elkövetett atrocitásról, és külön általános jelentést az egyház megyéről. Ott nagyon súlyos dolgok történtek, tehát napirenden voltak a fosztogatások, verések, részben a reguláris, átvonuló reguláris román sereg részéről, részben a nyomukba megérkező csendőrség részéről, részben a mányógárdák részéről, ahogy szerepel a jelentésekben, a forrásokban, és részben a helyi lakosság részéről. De ezzel szemben ott van a Nagysajói egyház megye, ugye Veszterce vidéke, ahol az jön le a forrásokból, és egyértelműen szó szerint meg is van fogalmazva, hogy az átvonuló seregek általában emberségesen bántak a lakossággal, beleértve a magyar lakosságot is. Folytatja a jelentés, vagy a forrás, hogy az itteni környékbeli románság is általában testvériesen bánt a magyarokkal. Néhány kilengéstől eltérve különösebb gond nem volt. Tehát számomra ez azt igazolja, hogy az évszázad léptékben mérhetően együtt élő két nemzetiség, a magyarok és a románok felül tudtak emelkedni, igen feszült és nagyon nehéz helyzeten, és hát nyilvánvalóan tudták egymásról, hogy hát az a komám, az a szomszédom, és holnap is egymás szemébe kell néznünk. Tehát erre is van példa. Kalotaszeget említetted, itt azért történtek nagyon durva dolgok, többek között lelkészgyilkosság, lásd a kis Petri esetet, ahol Szabó Gézát és az egyik hívét Kőpál István úrfi, ahol kettőjüket 44 októberében a csendőrség elhurcolta a faluból, Kispetriből, és következő év 45. júliusában találták meg a holttestüket a falu melletti erdőben
igen.
Megcsonkítva. Itt az volt a probléma Kalotaszegen, és erről Nagy Alpár Csaba is írt, tanulmányban is említi, meg cikkezett is róla, hogy 40 őszén, 40. szeptember 11-én, amikor a honvéd csapatok Bánfihunyadon keresztül jöttek Kolozsvár felé, akkor kimerem jelenteni felelőtlen magyar civilek, az eufórikus hangulatban nem tudom én miben, biztos, hogy az eltelt 22 év keservét is beleszámítva egyszerűen meglincselték a kalotaszegi ortodox románság szellemi vezérét, Aurel Montiano Esperest, és még egy Gyortyeni Kula nevű csendőrt, akiről nem tudom, hogy mit keresett ott, mert a terület átadás átvételi szabályozásban, amelyet a magyar és a román fél dolgozott ki Kolozsváron, ott az volt, hogy a román csapatok és a román katonák és a román hatóságok a magyar hatóságok megérkezése előtt 2 órával elhagyják a területet. Nem tudom, hogy ez a szerencsétlen Nikula csendőr miért maradt ott, hogy volt, mint volt. A lényeg, hogy mind a kettőjüket agyonverték, felelőtlen magyarok. Amire jött a válasz 44 őszén, jöttek az üzengetések át Dél-Erdélyből, Észak-Erdélyben, hogy ha megfordul a kocka, a román pap véréért, majd magyar pap vérével kell fizetni.
Jó, de ez bánfi hunyat, de végül kisugárzott egész Nádas mentére, Kalotaszeg többi szegletére is.
Igen, pontosan így történt. Hát nyilvánvaló, hogy 4 év alatt nem felejtett el senki a román fél részéről, az ortodox fél részéről az, hogy 40 őszén mi történt. És hát vegyük számításba, hogy annyira feszült volt 44 őszén a helyzet. Az etnikai ellentétek újra töltöttek, ha úgy tetszik, sőt, nagyon kiéleződtek. Tehát egész Románia területén iszonyú magyar ellenes hangulat és uszítás volt a liberális és a parasztpárti sajtó részéről. Szörnyű volt. És a manyugárdák...
Hogyha a szovjet parancsnokság nem rendeli ki Erdélyből a román adminisztrációt, akkor még sötétebb oldalakat írt volna a történelem.
Történész...
Jó, nem egy helyes kérdés, mert ez egy ha, de hogy ebbe belegondolva tulajdonképpen az a döntés, hogy akkor most, nyilván ez egy nagy politikai hátterű volt, hogy ne élezni a két ország között, meg ugye béketárgyalás előtti periódus, valahogy lefolytani ezt a történetet, és akkor történik meg ugye az, amire egy adott pillanatban nagy reménységgel tekintett az itteni magyarság egy bizonyos része, hogy akkor itt lehet akár egy független, vagy félig, itt félig ott maradt Erdélyt, vagy népszavazás. Szóval mindenféle vágy, álmak, vagy reménykedések, vagy kapaszkodók megjelentek. Nyilván ezt is érdemes majd megnézni, hogy mennyire volt ez reális, de egyelőre maradjunk abban, hogy amíg az oroszok, vagy a szovjet hadvezetés nem rendeli ki az adminisztrációt, itt tényleg ez a fajta napi fenyegetettség volt.
A napi fenyegetettség az nagy valószínűséggel fennmaradt volna, hogy hova fajultak volna el dolgok egyes régiókban vagy helyeken, azt nem tudjuk, csak feltételezhetjük, hogy talán folytatódhatott az atrocitás sorozat, és ezt azt támasztja alá, hogy 46-os forrásokban is találtunk még a Széki Egyház, pont az imént emlegetett Széki Egyház megyében, hogy még mindig nem csitultak el a kedélyek, még mindig a magyar ellenes hangulat uralkodik, és még elcsattannak pofonok. Visszatérve a szovjet rendelkezése, miszerint 44. november derekán kiutasították a román közigazgatást Észak-Erdélyből, valóban az észak-erdélyi magyarság körében élhetett és élt is egy reménykedés, hogy akkor itt most valami normalitás lesz. Viszont az én olvasatom és több kollégámmal megvitattuk ezt, és elég jól lejön a különféle tanulmányokból, hogy tulajdonképpen a szovjet fél ezt a mozzanatot, hogy kiutasítják a román közigazgatást 44 novemberében, tulajdonképpen adóászként használta fel Románia ellen. Tehát magyarul beszélve zsarolták a román központi vezetést azzal, hogy szovjetbarát, baloldali, kommunista ellenőrzés alatt álló kormányt kell létrehozni. Mert hogy a szovjet-román fegyverszüneti egyezmény, amit 44. szeptember 12-én kötöttek meg, abban az áll leírva, expressis verbis, hogy a Szovjetunió elismeri Románia Erdély feletti igényét részben vagy egészben Erdély felett a majdani béketárgyalásoktól feltételezetten. Ezzel zsarolták a román központi állami vezetést, hogy vagy az történik, amit mi akarunk, szovjetek, vagy pedig akkor másképpen tárgyalunk majd a továbbiakban. És nyilvánvaló, hogy a szovjet félnek az is szándéka volt, hogy a front háta mögött azért legyen csend, rend, zavargás, ne legyen szükség arra, hogy csapatokat, figyelmet, stb. Kössenek le a front háta mögötti zavargások. Ezért történt például az, hogy... és kisebb meglepetés volt számomra is, hogy például Székelyföldön, Orbai széken, Udvarhely széken, de még itt Kalotaszegen is előfordult, hogy az egyes falvakba bevonuló szovjet csapatok tisztjei, nem hogy bántották volna a lelki pásztorokat vagy a híveket, mint ahogy a propaganda híresztelte, hogyha jönnek a szovjetek, akkor jaj lesz papnak, templomnak, gyülekezetnek, hanem éppen ellenkezőleg.
Ők stabilizálták a helyzetet.
Jelezték, közölték a lelki pásztorokkal, hogy istentiszteletet tessék megtartani, legyen rend, csend, nyugalom. Magyar Vista pont az egyik ilyen példa, Daróczi Ferenc akkori kalotaszegi esperes irataiban le van írva szépen, hogy idézem, nem mertünk harangozni, nehogy provokációnak vegyék a faluba bevonult szovjet csapatok, mire megnyugtatott a tiszt, hogy nyugodtan harangozzanak, menjenek templomba az emberek. Tehát ilyen vetülete is van a történteknek.
Mi az, ami anyagilag megrodgyantotta az egyház kerületet? Ugye a feldult parókiák, az onnan elrekvirált, elrabolt, szétcincált mindenféle anyagi javak, a kegytárgyak, a felégetett időnként ugye levéltárak is akár,
és épületek.
Ezeket, ha így összegezni az ember, akkor két konklúzióra sarkalja, gondolom, a szerzőt vagy a témát ismerőt, hogy egyrészt, hogy ebből talpra állni, a másik, hogy itt azért jóvá tehetetlen károk halmazával szembesül az ember.
Nyilván a jóvá tehetetlen károk közé elsősorban az ingóságok tartoztak, tehát kegyszereket raboltak el, urasztali terítőket raboltak el, iratanyag, hatalmas mennyiségű iratanyag pusztult el. Az épületeket...
Én olyat is tudok, Levente, vagy legalábbis hozzám eljutott ott Aranyosszék környékéről, hogy a közeledő front hírére égettek el elővigyázatosságból parokiák udvarán iratokat.
Az általam eddig vizsgált sok-sok ezer forrásban még nem találkoztam ilyennel, de jó, hogy mondod, mert akkor ennek is utána nézünk. Tényleg nem találkoztam ilyennel. Azzal viszont igen, hogy az említett 44. szeptember elejé közepi egyeztetéseken, gyűléseken Vásárhelyi János lelkipásztorok lelkére kötötte, hogy a kegyszereket és az anyakönyveket helyezzék biztonságban. A legtöbb helyen ez úgy történt, hogy az egyház ládájával együtt elásták. Pincében, olyan helyeken, ahol vélhetően nem bukkannak rá. Sok esetben megtörtént, hogy bizony megtalálták ezeket, és teljesen kifosztották az egyházládáját. Az előbb akartam mondani, hogy az épületekben is nagyon sok kár esett. Én mondok egy példát, Magyar Léta, itt van Kalotaszegen. Tűzvonalba esett az a település, és hát a lelkipásztor Mihály Falvi István jelentéséből egyértelműen kiderül, hogy gyakorlatilag a napokon átdúló harc során utóvétharcok a visszavonuló magyar és német csapatok részéről az előre nyomuló román és szovjet csapatokkal szemben gyakorlatilag elnézést a szakmaiatlan megfogalmazás és szitává lőtték a falut. Tehát ott kőkövön alig maradt. És az a kis gyülekezet segélykiáltással fordult az összes többi gyülekezethez, amit Vásárhelyi János püspök közvetített az egész kerületben, hogy aki tud, semennyire tud, segítsen a létai gyülekezetnek, hogy álljon talpra. A lényeg az egyházi épületeket lassan így vagy úgy rendbe lehetett hozni. A legnagyobb pusztulást, és mert a kérdésed az volt, hogy mi az, ami megrogyasztotta az egyház kerületet, az nem a háború idején történt, hanem később, 48-ban az államosításkor. És erről azt kell tudni, hogy gyakorlatilag nem csak a református, hanem a többi egyház talpa alól is, unitáriusok, római katolikusok, evangélikusok talpa alól is, gyakorlatilag az állam kihúzta a szőnyeget. És a mai napig nem történt normális kárrendezés.
Hát igen, mai napig ugye 1100 valahány volt, amit vissza lehetett adni ingatlan tétel, és akkor Markó Attila ügye után még, az ő elmondása szerint ugyanitt a tetőteraszon, azóta néhány tucat.
Így van.
Illetve még beszéltem egyházfőkkel, és volt olyan válasz, hogy valamit már nem is érdemes, mert úgy elhúzódik, illetve többe kerül.
Sajnos így igaz. Annyit teszek még hozzá, ha megengedett, hogy az a sok erdő, föld, minden épület, ingatlan, amit államosítottak 48-ban, az jelentette az egyházainknak a megélhetési forrását. Bérlemények, nyersanyagforrás, és így tovább, és így tovább. Akkor nem volt külföldi támogatás, hanem minden egyház község a saját javaival gazdálkodott legjobb belátása szerint, és működött. Ez ma hiányzik sajnos.
Mi az, ami még hiányzik szerinted ebből a puzzle-ből? Ugye te a reformátusokat lefetted. De hát itt van a dolgozatodban is egy ugye ökumenikus vonatkozás, ahogyan a katolikusok, ahogyan akár a görög katolikusokkal van egyfajta hát vészhelyzet kezelés érdekében párbeszéd. Látod-e azt, hogy a szakma mostnak akkor dolgozik azon, vagy intenciói szerint fogja majd leltározni ezt a periódust? Katolikus, unitárius, evangélikus vonatkozásaiban?
Nagyon jó a kérdés. Én ezt a kutatásomat, ami az egyház, az Erdély Református Egyházkerületre vonatkozik, ezt két magyarországi példából vettem. Az egyik a Szabad István debreceni főlevéltáros szerkesztésében megjelent, 16-ban jelent meg, ha nem tévedek, Krisztusban nyert erő című forrásgyűjtemény, ami a tiszántúli egyházkerület azonos időszakát dokumentálja le tulajdonképpen, és hasonló, nagyon, nagyon szép és nagyon hasznos forrásgyűjtemény a székesfehérvári főegyház megyéről szól, Inter Arma fegyverek között 1944-44 között egy nagyon fontos és nagyon pontos forrásgyűjtemény, ezért fogtam én hozzá, többek között ezért is fogtam én hozzá ahhoz, hogy na lássuk, mi történt nálunk az egyházkerületben.
Jó, de ezek még mindig református vonal.
Most válaszolok a kérdésedre, vagy megpróbálok. Én többször elmondtam római katolikus berkekben is, unitárius és evangélikus berkekben is, hogy valaki közületek, fogjon már hozzá, mert ez egy nagyon fontos időszak, és egy nagyon fontos iratanyag, gyűjtemény áll mindenkinek, feltételezem, a rendelkezésre, amit tegyük közkincsé, ismerté. Távolról sem azért, hogy újjal mutogassunk bárkire, hogy ti tettétek meg így, hanem
de sokkal árnyaltabb lenne, és teljesebb a kép.
Így van.
Valószínű, hogy ilyen-olyan léptékben visszaköszönnének ugyanazok a reakciók.
Így van.
Mert a helyzet az mindenkit érintett, ha egy településen három felekezet volt, akkor nagyjából ugyanúgy gondolom én reagáltak egy vészhelyzetre.
Igen, tulajdonképpen ez úgy is nevezni, hogy fájdalom történet, de nem az. Én azért szeretném ezt tisztába rakni, ami a saját magam részét illeti, a református egyházkerületi részt, hogy kerüljenek nyilvánosságra a források, legyenek feldolgozva, hogy ne legyen tovább fabulázás, találgatás, meg legendázás jobbra-balra, hogy ez itt nem, az le van dokumentálva, tessék, ott van. De ugyanez érvényes a más, ha szabad így fogalmaznom, a másik oldalra is. Én keresve keresem a szálakat a primőr román forrásokhoz is. Lássuk, hogy ott mi maradt meg a görögkatolikus egyház forrásanyagában, az ortodox egyház forrásanyagában, főleg Észak-Erdélyre.
Találsz partnert, tehát az első jelzések mit?
Pozitívak, egyértelműen pozitívak, tehát most, ahogy említetted a legelején a bevezetőben, hogy most fel lehet szusszanni egy kicsit, akkor most már lehet építeni tovább a kapcsolatokat, keresni, megtalálni az illető forrásokat, és elkezdeni kigyűjteni azokat is. Akkor fogunk látni tisztát, ha mindent látunk.
Volt az egyik opponens hozzászólásában egy olyan megjegyzés, ami tovább gondolásra sarkal. Jelesen az, hogy ezt a történetet, ezt a két feszültségekkel és bizonytalansággal és ellentmondó információk özönében eltöltött esztendőt lehet úgy is értelmezni, mint a közösség és elit viszonyát, hogy hogyan marad, nem azt mondom, hogy hű, marad a közösség közelében a lelkipásztor, miként távozik, mert itt is történetek és típusok vannak, tehát van egy olyan eset kategória, hogy elmenekülnek, de mihelyt lecsendesedik a környék, visszatérnek. Van olyan, ahol saját hívei fordulnak a lelkipásztor ellen, és akkor már úgy érzi, hogy neki ott nincs helye, tehát ezek ilyen nagyon furcsa, érdekes. Bár gondolom, hogy inkább egyedi esetek, tehát igen, nem jellemző. Tehát, hogy valójában itt a védés során is felmerült, hogy mekkora érvágás volt ez az értelmiség, a vidéki lényegében, mert többnyire vidéki parokiákról van szó. Vidéki értelmiség mekkora hányadban tűnt el, vagy mert fogolyként vitték el, vagy mert Magyarországra menekült, vagy mert sajnos tragikus véget ért pontosan ebben az időszakban. És akkor ez egy újabb feladvány, hogy akkor ezt behelyezni abba a veszteséglistába, ami az orvosok, a tanárok, a jogászok és az egyéb értelmiség.
Műszaki értelmiség,
akár,
így van,
igen.
Így van.
És nem beszélve a vállalkozókról, mert igen, szóval jócskán lehetne itt folytatni, tehát hogy készülsz arra, hogy ezt valamilyen szinten legalább így első ráközelítésre elhelyezd ilyen kontextusban is?
Természetesen igen. Azt kell tudni, hogy 44 őszén a front átvonulás időszak szakában a püspöki források és az igazgató tanácsi források szerint a egyházkerületben dolgozó akkori lelkipásztoroknak olyan egyharmada vált meg a gyülekezetétől. És jó, hogy árnyaltad, mert valóban árnyalni kell a képet. Volt, akit önként távozott, elmenekült. Volt, akit, lásd Bánfi Hunyad esetét, akit a hívei és a barátai vettek rá arra, hogy menj el innen, mert ha nem megölnek, mert jöttek az üzenetek, említettem az előbb. Volt, aki a családját akarta menteni nyugatabbra, biztonságosabb helyre, de már szembe ment vele a front, mire jött volna haza, nem tudott hazajönni.
Elsodródott.
Igen. Volt, aki a Pál apostol kolossébeliekhez írt levelének a 7. szakasz a 14. verse, remélem, hogy jól idéztem. Ez úgy szól, hogy vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál. Volt, aki ennek a fényében ott maradt, s vállalt mindent. Megverettetést, kifosztást, meghurcoltatást, kibírta azt a 1-2 hetet, amennyi volt, vagy nem bírta ki. Ha volt, aki nem bírta ki. Tehát árnyalni kell nagyon ezt a képet. Az nyilvánvaló, hogy ez is egyértelműen lejön a forrásokból, hogy azok a gyülekezetek szenvedték a legtöbb kárt, anyagiakban, személyi veszteségekben, ahonnan a lelki pásztor elment. Kénytelen, kelletlen, elment. Igen, az is igaz, hogy nagyon sokan voltak, akik nem térhettek már vissza a szolgálati helyükre, különféle okok miatt. Volt olyan is, hogy a magyarok, a saját hívei nem engedték be a faluba. Magyar Bikalon halálosan fenyegették meg a visszatérni szándékozó lelkészt, aki viszont úgy ment el, hogy a családját menekítette, ő nem akart elmenni. Tehát millió ilyen, számtalan ilyen példa van, és igen, nagy vérveszteség volt, szürke állományveszteség, ha úgy tetszik, a papság körében, a református papság körében ez az időszak. Volt, aki Magyarországon maradt, nem jött haza. Volt, aki itt a Budapest ostromakor ott halt meg, bombatalálat érte a menedékhelyet, ahol voltak, és ott halt meg szegény. Tehát, és ez nyilván érvényes nem csak a lelkészekre, hanem az előbb említett műszaki értelmiségre is, tanárok, orvosok, és így tovább, és így tovább. Erdélyből az háborús körülmények között is, meg utána is, a kommunista diktatúra idején is, egészen a 80-as évekig, meg a rendszerváltás után is, hogy most aktuális dolgokra térjünk, ijesztően sok ember ment el Erdélyből, és állítólag történtek erre szociológiai felmérések. Ha jól megnézzük az adatokat, akkor hát nem túl fényesek a kilátások. Bár olyan vélemény is van, hogy azért nem kell megijedni, mert a romániai magyarság fogyása belátható időn belül stagnálni fog. Tehát...
Igen, hát ezek a trendek nem úgy képzelhetők el, hogy ugye elhangzott ott a védés során, hogy ilyen évi 20 000-es fogyása van a közösségnek továbbra is. De hát nyilván ezt azért a szociológusok, meg a statisztikusok, meg a demográfusok kicsit másként látják. Tehát vannak nagyon meglendült periódusok, sok a fogyásban, és utána meg lefékeződik, mert hogy ez egy sajátos dinamika. Na de hogyha már számoknál tartunk, és hogyha hallgatok, azért mérjék fel, hogy körülbelül milyen súllyal bírt az a közösség, amelyről te ebben a vékony, de nagyon exponált szeletben ugye dolgozatot írtál és kutakodtál. 943-ban 429.592 reformátusról tudtunk, vagy tudtak a statisztikák.
Az akkori 14 egyházmegyében.
Az akkori 14 egyházmegyében, tehát ez egy majdnem, ha közelítünk, majdnem félmilliós ugye populációról van szó, számottevő, tehát hogyha az akkori erdélyi magyarság összességét tekintjük, akkor ez egy alapos halmaza az akkori népességnek. Azt mondod, hogy folytatni fogod, de nem, tehát hogy ezt a periódust a vége felé, tehát a szeptemberi 46 augusztusát, szeptemberét még meg kell kutatni, vagy még rendbe kell szedni azt, amit összegyűjtöttél. Mikor lesz ebből kötet, vagy hogyan képzeled ennek a, mondjam azt, hogy utó életét, és nem csak szakmai, szűken vett szakmai szempontból, hanem valamilyen módon ismeretterjesztő szándékkal is, mert ugye nagy jegyzetapparátussal rendelkező szöveget nyilván nehezebb befogadni, kell egy olvasóbarát verziót találni ennek a munkának, ez is egy újabb szűrő, egy újabb, de ugyanakkor egy újabb alkalom is, hogy reflektálj.
Persze,
tulajdonképpen arra, ami már összeállt benned.
Említetted a 46. augusztus-szeptemberi időszakot, tehát itt arról szól ez a történet, hogy 46 tavaszán a egyházkerület igazgató tanácsa körlevelet intézett az összes parókiához, arra kérve őket, hogy a református szemle akkori valamelyik számába beillesztett 71 kérdésből álló kérdőívet töltsék ki és küldjék vissza. Arra volt kíváncsi a református egyház központi vezetése, hogy az egyház újraépítése, a háború utáni rendbetétel időszakában hol állnak. tehát abszolút minden részletre kitérő felmérés történt, személyi vesztesség, lelkipásztor, kiment el, kijött, mindenféle klenódiumok közül mi tűnt el, mi veszett el, harangot rekviráltak-e, vittek el, hányat, épületekben milyen kár esett.
Hány hívük hiányzik.
Igen, minden. Uh-huh. Hány katonai fogoly, hány civil fogoly, hányan költöztek ki végleg Magyarországra, vagy máshova. Nagyon precíz, nagyon pontos kérdőívet használtak. Az egyházkeleti levéltárban ez az iratanyag hatalmas dokumentációs anyag, hát képzelj el, 1000-valahány gyülekezetet. Nem egyházközség,
akik mindenki válaszolt
így
erre.
Van, uh-huh. Így van. Jó vaskos, hatalmas anyag. Ennek egy részét már feldolgoztam, és be is dolgoztam az említett dolgozatomba. A feldolgozást folytatom, és hát nyilvánvaló, ezt is valahogy értékesíteni kell, mert ezekből az apró rész adatokból is tisztul a kép, egyre tisztul a kép. Az, hogy mikor lesz ebből könyv, hát a központi doktori iskolával kötött szerződés alapján vállaltam, hogy innentől számítva 2 éven belül könyv lesz, tehát ez kötelező módon könyv lesz belőle. Az én számításaim szerint lesz egy olvasó, úgy képzel hogy legyen egy olvasóbarátabb, könnyebben olvasható és befogadható változata is a dolognak, és hát az imént említett 2 magyarországi tiszántúli, illetve székesfehérvári forrásgyűjteményhez hasonlóan feltétlenül össze kell rakni egy forrásközlést, megfelelő bevezetővel ellátva és magyarázatokkal ellátva, azért...
Hát ami a tudománynak újabb kutatási alapot szolgáltat.
Pontosan ez a szándék, hogy aki még tovább akarja görgetni, ott vannak az anyagok, használja.
Helytörténészek, egyháztörténészek, igen, akár olyan kutatók is, akik egy-egy személyiségnek az életútjához keresnek dokumentációt, és még sorolhatnám, hogy hány egyszerű kíváncsi egyházfiak vagy teológusok, akik gondolják, hogy így teljesebb a világ, ha erről több információjuk van. Levente, köszönöm, hogy eljöttél, és hát akkor nálad nincs szusszanat, hanem a tetőteraszon pihentél meg.
Köszönöm a lehetőséget.
És hát még csak annyit így a hallgatóknak, hogy amikor felhívtalak, hogy akkor talán találkozzunk így frissiben, így appelláltam hozzád, hogy dr. Benkő, és azt mondtad, hogy nem rendelek. Hát azért köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és itt a tetőteraszon azért arról beszéltünk, hogy ez a 44-46-os időszak hogyan, milyen mélységben, milyen metszetben érintette Erdély református közösségét.
Én köszönöm szépen a lehetőséget, de nagyon remélem, hogy nem a személyem és nem a védésem tette indokolta ezt a beszélgetést, hanem a téma maga.
Hát a téma nyilván, de most nem tudsz kihátrálni, most már itt szimbiózisba lesztek, ezzel így szerintem lassan meg kell szoknod ezt az új szerepkörödet is.
Még nem tértem magamhoz, ezt azért hadd tegyem hozzá. Ez körülbelül olyan érzés, mint amikor az ember szülő lesz, édesapa vagy nagytata lesz. Ez körülbelül az az érzés. Azt viszont sietek hozzátenni, hogy Kolozsváron és szerte Erdélyben nagyon sokan doktorálnak, nagyon sokféle témakörben, és nagyon érdekes és nagyon hasznos dolgokat tárnak fel és tesztek közkincsé, úgyhogy nehogy azt higgye a hallgató, hogy én vagyok az egyedüli, én találtam fel a meleg vizet, vagy a spanyol víz távolos.
Hát szóval tegnap előtt ketten voltatok egymás után, igen, ugye, tehát már ez is jelzi, hogy 2 védés volt egy nap alatt. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Köszönöm, akkor
nem várjuk meg azt a 2 esztendőt, mert biztos még lesznek közös vagy izgalmas témák, tehát a hallgatók most akkor ne arra gondoljanak, hogy Benkő Levente a tetőteraszon 2 év múlva újra ugyanebben a témában.
De 2 hét múlva se.
Hát nem tudjuk. Ez olyan, hogy a frontot is úgy törték át, hogy nem lehetett tudni, hogy mennyi idő lesz az. Mi békés front áttörésekben reménykedünk, és abban, hogy tényleg lesz alkalmunk ilyen vagy olyan ürügyeket kihasználva beszélni arról, hogy a közelmúltunk olyan kincs, amit ha nem idejében kezdünk el értékesíteni, leltározni és valahogy elhelyezni, akkor egyre kevesebb esély marad arra, hogy a kép tiszta legyen, vagy legalább átlátható. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal hétfőn jelentkezünk legközelebb a megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.